Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A hittanóránk témája a Szentírás boncolgatása. Eljutottunk Máté evangéliumának 6. fejezetéhez, mindig még a hegyi beszédről van szó, Jézus az alamizsnálkodásról beszél. Ez egy, gondolom, olyan téma, amely mindenkit érint, elsősorban a városokat, hiszen alig találunk városokban olyan templomot, ahol a templom bejáratán ne lennének koldusok, biztos, hogy különböző vélemények is lehetnek ezzel kapcsolatban, de először is figyeljük meg, mit szól mindenről Jézus. Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Itt semmi jutalom nem vár rátok mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnát titokban marad, és atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Az alamizsna valójában valamiféle adomány vagy egyéb segítség, amely szükségben lévő felebarátunknak nyújtunk, az irgalmasság cselekedeteinek tárgya. Forrása lehet Isten szeretet vagy ember szeretet, nadlelkűség, jámborság, esetleg bűnbánat. Az Ószövetségben az igazság és jámborság fokmérője, ezért szerették a nyilvánosságát. Az Újszövetségben Krisztus könyörülő ember szeretetének követése az alamizsna, amely akkor kedves Isten előtt, ha őszintén, titokban és személyválogatás nélkül történik. Az egyházat néha azzal vádolják, hogy alamizsnával próbálja megoldani a szociális gondokat, holott az egyház tanításában az alamizsna a bűnbánat egyik módja az imádság és a bőt mellett, és azoknak a bajoknak a gyors és azonnali enyhítésére való, amelyeknél a szociális kérdés megoldását adó igazságosság nem segíthet. Isten ugyanis a föld javait minden embernek szánta, de elosztásuk egyenetlen, és emiatt, valamint a sokféle emberi mulasztás és bűn miatt sokan képtelenek a jog és az igazságosság lehetőségein belül segíteni magukon. Ezért vannak esetek, amikor az alamizsna kötelesség. E kötelesség fölismeréséhez különbséget teszünk az élet, illetve egy ember státusza fenntartásához szükséges, illetve felesleges javak, továbbá a rászoruló ember helyzete súlyosságának fokai között, mert lehet végső, súlyos vagy általános szükség. Ezeket figyelembe véve az alamizsna adás szabálya a következő. A végső vagy majdnem végső szükségben lévőnek segítenünk kell a saját fölösleges és a státuszhoz szükséges javainkból, de nem kell föltétlenül megosztani az élethez nélkülözhetetlen javainkat. Ez a szeretet gyakorlása, úgynevezett hősies foka, a szentekre jellemző foka, amit nem lehet kötelezővé tenni. A segítségnyújtás viszont akkor is kötelező, ha nagy anyagi vesztességgel jár. Továbbá a súlyos szükségben szenvedőkön a felesleges dolgokból, illetve a saját szükségleteket fedező értékek egy részéből kell segíteni. És végül az általános szükségben lévőknek a fölösleges javainkból kell adnunk. Thank you. Kedves testvérek, a mai hittanóra szüneteiben barokk zenét hallgatunk, Johann Sebastian Bach műveiből válogatunk. A koldus rendszeres jövedelemmel nem rendelkező személy, aki alkalmi munkával sem tudja létfenntartását biztosítani, ezért adományokból, kéregetésből, vagyis koldulásból él. A Szentírás említ koldusokat, akik az út szélén vagy a templom kapujánál kéregettek. Például az apostolok cselekedeteiben olvassuk, éppen ekkor vittek oda egy bénán született embert, akit minden nap letettek a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Ugyanakkor Sirák fia óva int a koldulástól, inkább meghalni, mint koldulni, menni, olvassuk. A zsoltáros átoknak tekinti a koldulást. Jézus meggyógyított olyan személyeket is, akik betegség miatt kényszerültek koldulni. Például Lukács evangéliumában olvassuk a 18. fejezetben, amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az út szélén és kéregetett. A dúsgazdag és a koldus Lázár példabeszéde az egyik legkomolyabb figyelmeztetés a keresztény ember számára. koldulás, az élet fenntartása, szükséges javak naponkénti kéregetése való összegyűjtése. Már az ókorban, a koldus Homérosz idejében, oltalomban is némi vendégjogban részesült, tehát vendégjogban részesült anélkül, hogy állandó tartózkodása igényt tarthatott volna. A görögök hite szerint az istenek különösen oltalmazzák a koldusokat, és aki bántalmazza őket, azokat megbüntetik. Diogenész iskolájának hívei a cinikusok téves megalázkodásból éltek koldusként. Rómában általán a szokás volt, hogy a hajótöröttek a szerencsétlenségüket ábrázoló képpel koldultak. A római császárok idejében a koldulás szinte mesterséggé fajult, ami sok csalásra és visszaélésre is lehetőséget adott. A középkori városokban szokásjog vagy törvények szabályozták a koldulást, melyre az úgynevezett koldusbíró ügyelt fel, a csalókat kiszűrte és megbüntette. A hagyomány előírta a koldusnak adandó alamizsnát, ez általában kenyér, tojás vagy pénz volt. A koldusoknak megszokott útvonaluk volt, búcsúkat, vásárokat, sokadalmakat kerestek föl, a nagyfalusi lakodalmak maradékából részesültek, vasárnap, illetve egyházi ünnepeken a templomajtó előtt meghatározott helyük volt. A koldus etetés szokása szinte minden népnél megtalálható valamilyen formában, általában a lakodalom és a halotti tor része volt. Ősi meggyőződésre vezethető vissza, mely szerint az ünnep javaiből áldozni kell azoknak is, akik a testi szem számára nincsenek jelen. Így például az elhunytaknak, akikkel a régiek hite szerint nem szakadt meg a halállal a kapcsolat. Később a sírra, a szabadba kitett élelmet a koldusnak adták. Egyes helyeken szokásos volt kenyérsütéskor a koldusoknak külön kis cipót sütni. Ilyen is más szokások által a koldusok a kisebb-nagyobb közösségek részét alkották, számon tartották őket. Voltak plébániák, házak, ahol egy-egy koldus rendszeresen kapott élelmet, olykor ruhafélét. A II. Világháború előtt létezett a házaló koldus, aki az ajtó mellett megállva köszönt, énekelt, esetleg hegedült, vagy imádkozott, a falvakban a híreket hozta. A kolduló rendek tagjai részben az önmaguk, vagyis rendjük létfenntartásához szükséges dolgokat gyűjtöttek össze, részben segítették a rászorulókat, akik nem egyszer szégyelték a koldulást. Koldulásuk alapja az alázat és a felebaráti szeretet gyakorlása. Míg a 20. század közepéig általában váratlan szerencsétlenség, súlyos betegség, háború taszított embereket koldulásba, a fogyasztói társadalmak nagyvárosaiban mind több ember jut a hajléktalanok sorsára, azaz koldulásra, többnyire az elmagányosodás, válás, öregek kitaszítása miatt, a kapcsolatok eldurvulása, a szolidaritás hiánya, lelki és szenvedélybetegek, tehát alkoholizmus, kábítószer miatt. A modern társadalmak vagy tudomást sem vesznek a rászorulóról, vagy látszott megoldásokkal bonyolítják a problémát. A hajléktalanok előbb-utóbb kapcsolatba kerülnek a bűnözéssel, ami növeli irántuk az ellenszenvet. E spirál gyorsuló mozgása a fogyasztói társadalmak jellegzetessége. Ugye most felmerül az a kérdés, hogy akkor ugye mit kell tennünk, vagy hogyan kell ehhez viszonyulnunk. Az okosság és a megkülönböztetés képessége e kérdésben is eligazít. Amikor az ember nem biztos a dolog megítélésében, de van módja segíteni, inkább segítsen, mint hogy az igazán rászoruló, az alamizsna megtagadása miatt súlyos kárt szenvedjen. Az alamizsnát mindig párszavas imádságnak kell kísérni, a kolduló személy anyagi és lelki erősödése érdekében. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. A képmutatás erkölcsi értelemben színlelés. Magatartásban és cselekedetekben megnyilvánuló hazugság, hamisság. A képmutatás bűn az igazmondás ellen. Rombolja az ember azonosságát és méltóságát. Súlyossága a képmutatás tárgyától függ. a színlelő és a félrevezetett személy kilététől is. A képmutatás legsúlyosabb esete az Isten előtti képmutatás, a hamis keresztény magatartás. A folyamatos képmutatás fizikailag is tönkreteszi az embert, a lelepleződés miatti félelem állandó feszültséggel jár, amit különféle káros módon kell oldani. A Szentírásban, az Ószövetségben nincs külön szó a képmutatás jelölésére. A képmutatás az Istent semmibe vevő, elvetemült, gonosz emberre utal. Az Ószövetség óv a látszat jámborságtól, a képmutatástól. Izajás proféta könyvében olvassuk a 29. fejezetben, ezt mondja az Úr: ez a nép csak a szájával közeledik hozzám, és csak az ajkával dicsőít, de szíve azonban távol van tőlem, úgyhogy Isten félelmű csak emberi parancs követése, amit betanultak. A képmutatás különleges esete volt az imaszíjak és az imaköntös megtévesztő szándékú állandó viselése, a jámborság fitoktatására, bizalomkeltésre. Az Új Szövetségben Jézus következetesen elítéli a farizeusokat képmutatásukért, amely eltávolít Istentől. Például Márk evangéliuma följegyzi, ezt válaszolta Jézus a képmutató a farizeusoknak: találóan jövendől rólatok képmutatók Izajás, amikor így ír: ez a nép ajkával tisztel, ám a szíve távol van tőlem. Vagy Máté evangéliumának 23. fejezetében: jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt, ti magatok nem mentek be, és akik beszeretnének menni, azokat sem hagyjátok bemenni. Itt is kívülről ugyan igaznak látszótok az emberek előtt, de belül tele vattok képmutatással és gonoszsággal. A hűtlen szolga, aki ura távol léptében üti-veri szolgatársait, a képmutatók sorsára jut. Szintén Máté evangéliumában olvassuk. Pál apostol megrótta Péter apostolt képmutatása miatt, mert meggyőződésével, ellentétes viselkedésével vétett az evangélium igazsága ellen, mely nem tűri meg a taktikai szempontok érvényesítését. Kedves testvérek, a következő néhány percben van lehetőség hozzászólni, kiegészíteni az elhangzottakat. A mai hittanóránk témája az alamizsnálkodás volt, és a képmutatás. Aki ehhez szeretne hozzászólni, megteheti stúdiónk telefonszámán Magyarországról 00-425-7-72-72-72-es telefonszámon, Szlovákiából 035-7-72-72-72 a telefonszámunk. kedves testvérek, most kicsit dilemmában vagyok, hiszen valószínű most már egy újabb témát nem kezdek el, hiszen már csak tényleg egy-két perc van itt a tanóránk végéig, de talán akkor már előre elmondom, hogy legközelebb az imádságról szeretnék szólni, és a mi atyánk imádságáról, amelyet ugye Úr Jézus tanít Máté evangéliumának 6. fejezetben. Tehát ez lesz legközelebb a témánk. Megköszönöm most, hogy az elmúlt bő fél órában velem voltak. Köszönöm Csepregi Lacinak itt Észak-Komáromban, és Budapesten szintén a szolgála technikusnak a műszaki közreműködését, Lépes Loránd atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Loránd atyával.